Újra feltárják a szlovákiai Ipolyságban a középkori premontrei apátságot. Rász Tibor Ákos ásatásvezető régésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettem.
Az ipolysági premontrei kolostor feltárásán vagyunk. Ez a 13. század első felében alapított monostor, a Honpázmány nemzetségbeli Márton Bán ispán alapította. Itt már a 90-es évek második felében történtek tervásatások Pálinkás Tibor vezetésével, amelyek elsősorban a kolostornak a lokalizálására irányultak, de ezt követően pár évvel ezelőtt egy beruházáshoz kapcsolódóan indultak meg nagyobb felületen a feltárások, ugyanis ezt a területet fejlesztik, az itt álló barokk magtár épületét felújítják, helyreállítják, és ehhez kapcsolódóan ugye elpusztítanák a középkori rétegsort, és ezért vált szükségessé a területnek a teljes feltárása.
Én két évvel ezelőtt voltam itt ennél a feltárásnál, pontosabban ennek a feltárásnak az elődjénél, akkor szlovákiai magyar szakemberek dolgoztak itt, és hát azt ígérték, hogy néhány hónapon belül itt egy vendéglő nyílik.
Hát valóban több régész csapat dolgozott már ezen a projekten, és ebben szlovákiai és magyarországi régész kollégák is részt vettek, és ezek alatt, a munkák alatt előkerültek a kolostor főfalai, illetve a téglapadlói, viszont nem mélyedtek le egészen az Árpád-kori rétegekig, és ugye ez a feladat ránk maradt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei, régész hallgatói segítségével végezzük ezt a feltárást. Tulajdonképpen egy ilyen összegző feltárásról van szó, amikor a korábbi eredményeket értékelve megpróbáljuk a teljes rétegsort gyakorlatilag az altalaig föltárni, az épületen belül és az épületen kívül is.
Itt az épületen kívül összesen 4 szelvényük van, és ahogy látom, jelentősen mélyebbre hatoltak, mint a 2 évvel ezelőtti feltárás esetében, hiszen vannak új temetkezések is.
Igen, az örökségvédelmi hatóság írta elő, hogy pontosan milyen helyszíneken kell folytatni a kutatást, tehát ugye több szelvényben sikeresen lezárták az elődeink a kutatást, és 6 szelvény maradt olyan állapotban, hogy folytatni kell, illetve ezek közt van olyan is, ahol egyáltalán nem történt még kutatás. Mi újra kibontottuk az elődeink által megnyitott szelvényeket, addig a szintig, ahol előkerültek a falak és a középkori téglapadló. Ezeket megtakarítottuk, újra dokumentáljuk, és ezután elbontjuk, ugyanis az előző koncepció szerint ezeket a téglapadlókat azért kellett megtartani, mert a beruházó szerette volna bemutatni. Mint kiderült az újabb tervek alapján, ezek nem kerülnek bemutatásra, és el kell bontani teljes egészében, úgyhogy ezért sikerült nekünk mélyebbre hatolni. Hát ugye azt tudjuk, hogy ez a téglapadló valószínűleg a legkésőbbi járószintje, padlója a kolostornak, hiszen e fölött az épület belsejében egy törökkori pusztulási réteget fogtunk meg, és a téglapadló alatt viszont anzsúkori feltöltést találtunk, tehát 14. századi kerámiákkal és érmekkel, és előkerült alatta az Árpádkor is.
Ez a téglapadló, ez itt van előttünk, legalábbis egy részlete, talán 1,5 négyzetméternyi lehet. Egy jó arasznyira van csak a mostani járószint alatt.
Igen, itt a korábbi feltárások vezetője tájékoztatott minket arról, hogy egy szintsüllyesztés történt. Tehát, hogyha megnézzük a barokk templomnak az oldalát, ott látszik, az eredeti járószint ennél jóval magasabban volt. Tehát a középkori járószint az aktuális, vagy a 2 évvel ezelőtti járószinttől egy ilyen 60-70 cm-re van, és valóban most egy összesen 30 cm-t kellett ebben a szelvényben mélyülni, hogy elérjük a téglapadlót, de itt ezért történt ez.
Itt a másik szelvényben mellettünk viszont egy rendkívül méretes fal van, és ahogy elnézem, ez tulajdonképpen nem is egy fal, hanem olyan, mintha ráalapoztak volna egy korábbira.
Pontosan így van, és ez az eddigi kutatásainknak az egyik legfontosabb eredménye, hiszen a késő-középkori kolostornak a beosztását azért az eddigi ásatásokból elég jól lehetett ismerni. Tehát ez a keleti főfal, amit látunk a szelvényeknek a keleti szélén, és ez egy osztófal a kolostor épület belsejében, és hát ennek az alapjait bontogatva bukkant elő egy ennél korábbi, kicsit más irányba pozícionált, valószínűleg korábbi fal, amit jelen tudásunk alapján az Árpád-kori épületállomány egyik falszakaszának tartunk.
Hol volt maga a kolostor? Ebben az irányban, ahol most állunk? Ez a kerengője, ahol most vagyunk, vagy az udvara?
Hát a kolostort úgy kell elképzelni, hogy a barokk templomtól délre a templomnak a falába csatlakozott be a kolostor épület, és ugye több helyiségre volt osztva. Az előző kutatások során előkerült egy sokszögzárodású szentély, tehát valószínűleg az lehetett a refektórium, és itt a nyitott udvaron, tehát a barokk magtártól keletre és a barokk templomtól délre, ahol elhelyeztük a szelvényeinket, itt helyezkedett el a középkori kolostornak a keleti szárnya, és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lehetőségünk nyílik kutatni látni a déli szárnyban is, ami viszont részben behúzódik a barokk magtár alá. És ugye itt volt az, hogy tulajdonképpen szinte a mai járószintől sikerült három helyiségben megkezdeni a bontást, itt több szelvényt nyitottunk, tehát itt a teljes rétegsor visszakövethető volt egészen az altalaig.
Elindulunk a barokk épület irányába, ahol az eredeti ajtót valószínűleg befalaszták, és utána ismét áttörték, és hogy fölnézzünk erre az épületre, hát teli van középkori faragott kövekkel.
Igen, ezt barokk magtárat a törökkor pusztításai után, a török kiűzése után építették fel a jezsuiták, akik részben felhasználták a lerombolt kolostornak a falait, illetve részben felhasználták a még álló falakat, és a kerengő folyosónak az árkád íveit látjuk, tehát ezek valószínűleg ilyen állapotban megmaradtak a 17. század végére, és a magtár ezt használja a keleti falaként, illetve a belső egyik osztófal belső részén szintén megvannak ezek az árkád ívek, ahol falkutató kollégák most bontják ki az elfalazott középkori faragványokat, gyönyörű szépek.
Belépünk ide a magtár épületbe, át kell mászni a falnak a maradékán, és hogy belépünk ebbe a legnagyobb helyiségbe, valóban itt vannak az árkádívek, hát tulajdonképpen akkor ez volt a kolostornak az udvara?
Igen, így van, ez volt a kerengőt, így kell elképzelni, és ugye hát, ahol befordult a kerengő, ez a mostani barokk épületnek a folyosója, ez a kerengő folyosó, és a magtárnak a nagy nyílt tere lehetett a kolostor kert.
A folyosó másik oldalán kisebb helyiségek vannak, és ahogy ezekbe benézünk, hát itt is rengeteg a falmaradvány, és nagyon mélyek.
Szerintem menjünk be, és akkor kicsit pontosabban meg tudjuk beszélni, hogy mit is látunk.
Itt több tégla járószintet is lehet látni ebben a helyiségben. Melyik a középkori, ami most vagyunk?
Ami nálunk, igen, az a középkor, tehát itt most a barokk épület déli három helyiségét fogjuk megnézni, és ebből ez a legnagyobb, legtágasabb. Itt elég nagy felületen sikerült megfognunk ugyanazt a méretű és ugyanolyan szerkezetű középkori téglapadlót, amit a kinti szelvényeinkben is láttunk. Hát erről azt lehet tudni, hogy a fölötte levő 30 cm volt a pusztulási réteg, ebben a kutatásaink során ágyugolyót, sarkantyút és nagyon sok sarok veretet találtunk, tehát éppenséggel azt is mondhatnánk, hogy itt volt a kolostornak a szkriptóriuma, annyi könyvsarok veret volt. Hát ugye ezt a hatalmas teret egy tanúfallal osztottuk két részre, ennek az északi és a déli oldalán dolgozunk. A középkori padlótól lefelé számítva még körülbelül 40 centit tart az a középkori anzsukori feltöltés, ami megelőzte ezt a késő középkori fázist, és az alatt egy ilyen viszonylag homogén, sötétbarna, nagyon vastag feltöltést találunk, aminek a felső részébe árpádkori kerámiákat találtunk, az alsó részébe viszont meg már vaskori kerámiákat találtunk.
Gondolom az Árpád korban nem építették ki még teljes egészében ezt a kolostor négyszöget.
Biztosan nem, viszont a barokk épület belső tereiben találtunk három olyan falszakaszt, amelyeket nem tudunk a középkori épület együtteshez kötni, tehát nem illeszkedik a struktúrájába, és ezekről azt feltételezzük, hogy valamilyen módon az árpádkori épületnek a részét képezték, de az árpádkori alaprajzot egyelőre nem tudjuk megrajzolni. Azt tudjuk, hogy elég intenzív volt a megtelepedés a 13. században biztosan, hiszen találtunk egy olyan kőkemény letaposott járószintet, amit biztosan 13. század végére, 14. század elejére keltezhet, ez nagyjából összefüggésbe hozható a kolostor alapításával, és ez alatt helyezkedett el ez a homogén barna kultúréteg, amiben fémkeresővel találtunk egy harmadik Béla részpénzt, nem pont a tetején, hanem egy 20 centivel mélyebben. Tehát azt a következtetést mondtuk le, hogy itt egy természetes feltöltődésről van szó, aminek a tetején egyszer csak csináltak egy szintkiegyenlítést, hiszen ez a járószint ez teljesen vízszintes volt, és ezen a szinten alapították meg a kolostort.
Átmegyünk a következő helyiségbe, ahol gondolom, hogy itt már újkori beépítések is vannak. Ez például olyannak tűnik, ami itt van a sarokban.
Igen, ez a középső helyiség, ez a legbonyolultabb hozzáférni is, illetve kutatni is, hiszen modernkori aknákat találunk benne, illetve statikai kutatóaknákat ástak, amikor arról volt szó, hogy azt az épületet meg kell erősíteni. Tehát amikor mi ezt megkaptuk kutatást, egy nagyon kis felület volt hozzáférhető. Itt mélyültünk mi is egy körülbelül egy méternyit. Ugyanaz a rétegsor került elő, mint az előző helyiségben, tehát látjuk ezt a pusztulást réteget alatta meg a barna feltöltést. Hát ebben a teremben egy pillér alapozást látunk, ami valószínűleg a késő középkori kolostornak a része lehetett, illetve volt egy faragott oszlop, illetve néhány faragott kváder, ami egy ilyen planírozási rétegben helyezkedett el, és a legutolsó helyiségben bontjuk azt a planírozási réteget, amiből hát ilyen anzsukori emlékek kerültek el, ezt még megnézhetjük közelebbről.
Ahhoz viszont ki kell mennünk innen. Meglehetősen szűk a hely itt a folyosón, hiszen alá van dúcolva.
Akkor jöjjünk be a harmadik és utolsó helyiségbe.
Hát itt meglehetősen mélyen vannak, talán ez a legmélyebb.
Igen, igen, ez az a helyiség, ahol sikerült már az altalajt elérnünk. Ez a déli helyiség sornak a legnyugatibb része, ez egy kis helyiség. Itt történt a legkevesebb pusztítás az elmúlt időszakban. Itt a tanúfalunk a törökkori járószint, vagy akár éppenséggel mondhatjuk 17. századi járószinttől indult lefelé. Itt nagyon szépen lehetett dokumentálni az említett pusztulási réteget, a középkori padlót, és ez alatt került elő elég intenzíven egy anzsukorra keltezhető réteg, amiből jellegzetes kerámia töredékek kerültek elő, kevés kályhacsempe, illetve érmék, amik ugye szintén keltezik ezt a réteget, és előkerült ez alatt egy planírozási réteg, amit egyelőre másút nem sikerült nagyobb felületen megfogni, amiben hatalmas kőtörmelékek vannak, kőtöredékek, és egy olyan alapozás, amit egyelőre nem nagyon tudunk keltezni, de feltételezésünk szerint ez is árpádkori, ez benne van ebben a planírozási rétegben, és olyan érzésünk van, hogy amikor ezt a falat, állófalat visszabontották, elterítették ennek az omladékát, és azon jött létre valamilyen újabb fázisa a kolostornak.
Rengetegen dolgoznak ezen a feltáráson, folyamatosan halljuk is a szerszámoknak a hangját, de nagyon sok nyitott kérdés van még egyelőre, úgy érzem. Mennyi idejük van rá, hogy befejezzek?
Hát ez az ásatásnak a harmadik hete, és még 4 hetet fogunk dolgozni. Nagyjából adott, hogy milyen szelvényekben kell dolgoznunk, nagyjából adott a feladat is. Ez az egyetemnek a tanásatása, intézeti ásatás, és minden héten 16 kolléga, illetve régész hallgató vesz részt ezen, és úgy építettük föl ezt a projektet, hogy az első és másodéves hallgatóknak kötelező részt venni, tehát ők nagyon sokan vannak, akik itt szembesülnek először a régészettel, itt vannak először a régészeti feltáráson, viszont sok kis csapatban dolgozunk, és minden ilyen kisebb csapatot tapasztaltabb régész kollégák vagy felsőbbéves hallgatók irányítanak. Tehát ez a struktúra, amiben dolgozunk. Ja, nagyon sok kis szelvényünk van, nagyon sok apró kis részfeladattal, ezeket egyesével apránként kell megoldani, elég jól szét lehet bontani kisebb munkafázisokra ezt a feltárást, és az a cél, hogy a hallgatók egyrészt megtanuljanak minél több munkafázist, másrésztről meg, hogy lássák, hogy milyen rendszerben kell dolgozni ahhoz, hogy a nulláról eljussunk a tudományos következtetésekig.
A szipolysági premontrei apátság feltárásán Rász Tibor Ákos ásatásvezető régésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.